Menekülés Tripoliból, a terrorelhárítókat káosz fogadta Líbiában, de hazahozták a kinti magyarokat. Egy hét után is romokban Christchurch, az új-zélandi magyarok szerint sokan elvándorolnak a földrengés után. Megint habzik a ráva, az osztrák bőrgyárak állítják, nem ők szennyezik. Jó napot kívánok, a Nemzeti Krónikát látják. A Líbiában rekedt magyarok különgépe tegnap este 8 óra után landolt Budapesten. A malév járat fedélzetén 96 utas, köztük 24 magyar érkezett Ferihegyre. A mentőakciót a terrorelhárítási központ vezényelte le.
6 órás késéssel ugyan, de épségben érkezett meg a Ferihegyi légi kikötőbe a malév különgépe. A fedélzeten a Líbiában rekedt magyarokon kívül 10 európai ország állampolgárainak, köztük a líbiai cseh nagykövetnek is jutott hely.
Annak jegyében, annak szellemében döntöttünk úgy, hogy elküldjük a Nemzeti Légitársaság repülőgépét, vállalva az ezzel járó kockázatokat, hogy Magyarország egyetlen polgárát semmilyen helyzetben sem hagyja bajban, és mindenkiért elmegyünk, ha kell, a világ végére is.
20 magyarra számítottunk még ezzel a géppel, ők saját elhatározásukból nem jöttek ki a repülőtérre, ennek az okát nem tudjuk, az is lehet, hogy a biztonsági helyzetet nem ítélték olyannak, hogy a Tripoli repülőtérre eljussanak.
Ez a fiatalember azért is jött haza, hogy megnyugtassa a szüleit, barátait.
Most egy olyan 10 óra volt, amik haza jutottunk, és a konzulátus simán segített.
4-5 napba tellett, míg megszerveztük, hogy hazaérjünk, de hál' Istennek sikerült, itthon vagyunk, úgyhogy ez a lényeg.
Nem jöttek viszont haza a különgéppel a Tripoli Magyar Nagykövetség munkatársai. Ők továbbra is a helyszínen vannak és koordinálják a még ott maradó uniós képviseletek munkáját.
A terrorelhárító központ vezetője azt mondta, jóval tovább tartott a magyarok kimentése Tripoliból, mint tervezték, mert a líbiai hadsereg éppen akkor ürítette ki a főváros repterét, amikorra sikerült megállapítani, hol is vannak a keresett emberek. Hajdú János elmondta azt is, hogy már pénteken készen álltak az indulásra, de vasárnapig tartott a berepülési engedély megszerzése, ráadásul a tripoli reptéren káosz fogadta őket. Ennek ellenére helytálltak a magyarok.
Óráról órára változik a helyzet, és pontosan senki nem tud mondani, csak azt tudja elmondani, amit éppen adott szegmensében látott a repülőtérnek. Tehát az is igaz, hogy a repülőtéren van egyfajta beléptetés, van egyfajta poggyászellenőrzés, és az is igaz, hogy teljes káosz van a repülőtéren, szó szerint egymás hegyén hátán fekszenek az emberek.
Még mindig 50 eltűntet keresnek az új-zélandi Christchurchben a múlt hét elejé földrengésben összedőlt házak romjai alatt. A katasztrófa áldozatainak száma 147. Christchurch épületeinek egyharmada elpusztult. Családok ezrei váltak egyik pillanatról a másikra földönfutókká, mondta el az ott élő Dombai Helga.
Én a repülőtéren dolgozom és közvetlenül nézem végig, hogy egy szabályos exodus megy végbe ebben a városban. Ezrek mennek el, nem lehet tudni, hogy hányan fognak visszajönni, mert nincs hova.
Az új-zélandi kormány szerint a szeptemberi és a februári földrengésben 15 milliárd dolláros kár keletkezett, 6-7 hónapig tart majd a romok eltakarítása, utána kezdődhet meg az újjáépítés.
Bár Új-Zéland egy rendkívül fejlett ország, gyakorlatilag nincs ipara. Tehát itt például nincs olyan, hogy házgyár. Kis vállalkozók vannak, akik kitűnő házakat építenek, arra az ütemre képesek, milyen ütemben fiatal új családok nőnek fel. Abban az ütemben, hogy egy város elpusztult, egyharmadát pótolják, arról szó nincs.
A 6,3-es erősségű földrengés után 6 nappal a romok átkutatása város szerte tovább tart, de már kevés a remény arra, hogy túlélőkre bukkanjanak.
Újra intenzíven habzik a rába, állítják a környezetvédők. A szennyezést már napokkal ezelőtt tapasztalták a Szent Gotthárdi duzzasztónál. Egy éve mióta javult a folyó vízminősége, a civil környezetvédők már nem ellenőrzik naponta, csak szúrópróba szerűen a vizet, így derült ki az újabb szennyezés. Egyelőre nem tudják, honnan ered, az elmúlt években az ausztriai bőrgyárakat okolták a hasonló esetekért.
Most február végén 6-os, 5-ös fokozatokra növekedett, tehát ilyen erős habzás nem volt, a piros mutatja a tavalyi évet, és hát a kék a mostani.
Az intenzív habzás még a környezetvédőket is meglepte, hiszen úgy tudják, az osztrák bőrgyárak sokat tettek azért, hogy ne szennyezzék a folyót.
Igen jelentős fejlesztéseket hajtottak végre az elmúlt években, és valóban ennek javuló hatását is lehetett érezni a vízminőségben. A másik pedig, hogy a természetes okok közül nem nagyon jöhetnek szóba azok, amikre többször hivatkoznak.
A környezetvédők azonnal bejelentették a habzást a hatóságoknak, mindkét ország vízügyi igazgatóságainak és minisztériumainak. Emellett értesítették a korábban érintett bőrgyárakat is.
A megkeresésre az osztrák bőrgyára képviselői azt válaszolták, hogy náluk a kibocsátott víz minősége kifogástalan. A habzás sokát szerintük inkább a jelentős napi hőmérséklet ingadozásban, illetve a rávon mellett működő egyéb üzemek termelésének felfutásában lehet keresni.
A gazdasági válság lecsengésével ugyanis egyre több üzem és ipari park növeli a termelését a Rába mintegy 80 kilométeres ausztriai szakasza mentén. A környezetvédők azt mondják, érdemes lenne megvizsgálni, nem környezetszennyező-e tevékenységük.
Az ügyben keressük a környezetvédelmi államtitkárságot is, hogy álláspontjukról kérdezzük őket. Nyitott befogadó szövetséget akar építeni az RMDS új elnöke. Kelemen Hunor tegnap elsöprő többséggel választotta meg Nagyváradon az RMDS kongresszusa, a 18 év elnökség után leköszönt Markó Béla utódjaként.
Mindenkinek helye van az RMDS-ben, aki tenni akar a magyar ügyért, mondta közvetlenül megválasztása után az új elnök.
Olyan szövetséget akarunk tovább építeni, amelyre büszkék a romániai magyarok, büszkék azért, mert hitelesen, gyorsan, jól, hatékonyan képviseli az érdekeiket. Egy ilyen szövetségben vagyok én érdekelt, egy erős szövetségnek egy erős elnöke lesz, ezt tudom ígérni.
Kelemen Hunor szerint nincs okuk arra, hogy felmondják részvételüket a román kormány koalícióban. Tőkés László is értékelte a választás eredményét a Duna Televízió reggeli műsorában. Az erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint az RMDS új elnöke nem a változás üzenetét hordozza, ugyanakkor biztatónak tartja, hogy Kelemen Hunor az együttműködésre törekszik.
Együtt akar működni az erdélyi Magyar Nemzeti Tanáccsal, vagy a jövendőbeli erdélyi Magyar Néppárttal, de egyelőre bizonyítást, bizalomépítő gesztusokat várunk tőle, mert az RMDS eddigi magatartása mindig a kizárólagosság irányába haladt.
Tőkés László szerint az erdélyi magyarság egysége a politikai sokszínűség megtartásával is megvalósulhat.
Az elmúlt hétvége legfontosabb belpolitikai eseményének tartják a romániai lapok az RMDS elnök választását. Az elemzések nem számítanak látványos fordulatra a szövetség politikájában. Abban egyetértenek, hogy Kelemen Hunornak nem lesz könnyű feltornázni a szövetség népszerűségét.
Mit örököl Kelemen Markótól című írásában az Evenimento Zilei cikkírója azt állítja, az adósságok közül a legsúlyosabb a Budapesttel való viszony. De adós maradt egy világos döntés arról, hogy Bukarestben megmarad-e az RMDS a néppárti koalícióban, vagy átnyergel a szocialista-liberális szövetséghez. Az Adevőről úgy látja, az RMDS most fityisz mutatott a kegyeit kereső román ellenzéki pártoknak, de szívesen csatlakozna majd hozzájuk jövőre, ha megnyerik a választásokat.
A Gündul vezércikk írója azt állítja, hogy a román politika egyedüli biztos pontja az RMDS, amely eldöntheti, ki kormányozzon Bukarestben. A lap karikatúrája szerint a román pártvezérek Markót kérlelik, engedje meg, hogy Kelemen Hunor bevegye őket a kormányzásba.
A Krónika véleménycikkének szerzője szerint az új szövetség új elnöke a folytonosságot képviseli, abban is, hogy a pártosodás és konfrontáció felé viszi a szövetséget. Balogh Levente attól tart, Kelemen Hunorban sincs őszinte nyitottság az erdélyi magyar-magyar viszony rendezésére, és csak az vezérli, hogy az RMDS maradjon az erdélyi magyarok egyedüli érdekképviseleti szerve.
Kitaszítva, ez volt a címe annak a megemlékezésnek, amelyet 6. alkalommal rendeztek Révkomáromban. A második világháború után kitelepített emberekre emlékeztek, akiknek parancsszóra kellett elhagyniuk szülőföldjüket a Benes dekrétumok alapján.
Sztálin már a lehíresült kijelentésében a következő tanácsot adta Benesnek. A magyar kérdés vagon kérdés.
A máig érvényben lévő Benes dekrétumok rendelkezései miatt a második világháború után Csehszlovákiából 80 ezer magyart telepítettek ki. A jogszabály érinthetetlenségét 3 éve a pozsonyi parlament határozatban szentesítette. A jogfosztásokért, vagyonelkobzásokért eddig senki sem kapott semmilyen elégtételt.
Próbáljuk elérni azt, hogy a politikum is felvállalja ennek a gondnak a megoldását, mégpedig a teljes erkölcs és vajoni kártérítésben.
Ez a kérdés továbbra sincs lezárva, továbbra sincs megoldása,
még az úgynevezett demokratikusabban gondolkodó szlovák politikusok fejében sem.
A révkomáromi református templomban több század emlékeztek a kitelepítettekre. Semjén Zsolt szerint a múlt sérelmei kizárólag a jelen döntéseivel enyhíthetők.
A mi küldetésünk az, hogy a történelmi igazságot kimondva, de a jövő felé irányítsuk a magyar nemzet lépteit a megmaradásért. Ennek pedig a legfontosabb része, ami leginkább megerősíti a magyar identitást és a magyar megmaradást, az az állampolgárságnak a megadása.
A rendezvény díszvendége Eperjes Károly színművész volt. A megemlékezés végén a résztvevők mécseseket gyújtottak a kitelepítettek emlékére a Trianon emlékoszlopnál.
Botrányba fulladt Zentán az állami tulajdonú földek árverezése. A vajdasági termőföldek mintegy fele az állami, és most jelentős részt követel belőlük egy gazdag vállalkozó.
Mile Jerkovics a Zenta mezőgazdasági birtok többségi tulajdonosa. Ő használja az árverésre felkínált 2500 hektárnyi termőföldet. A helybeliek úgy tudják, a vállalkozó a balkáni háborúkban a szerbiai szabadcsapatok vezére Arkan mellett szolgált, majd cigarettacsempészéssel alapozta meg gazdagságát. Most az évek óta használt földek tulajdonjogát akarja.
A föld a miénk, az egészet felszántottuk. 500 hektárt bevetettünk, és most árverésre kerül, amit mi már megkaptunk az önkormányzattól, ami a miénk.
A zentai önkormányzat úgy tudja, Jerkovics 1 millió euróval tartozik az államnak, szerintük ezért nem is vehetett volna részt az állami földek árverésén. Munkásai viszont a városháza előtt útját állták mindenki másnak, aki be akart jutni az árverésre, de hogy miért, azt nem mondták el.
A többségi tulajdonos manipulációjának estek áldozatul, valami módon meg lettek zsarolva, és én biztos vagyok abban, hogy ezek a munkások nem saját akaratukból jöttek ide.
A rendőrség nem avatkozott be, viszont az árverést elhalasztotta az önkormányzat.
Földjeiért aggódik több gazda az Arad megyei Kishiratoson. A határmenti községben egyre több magyarországi vállalkozó bérelne földet. Néhányan haszonbérbe adnák birtokukat, mert már nem tudják megművelni, de vannak, akik tiltakoznak.
Mi van itt a gazdaságban?
Nálunk? Hát a tyúkok, meg tavasszal szoktunk venni disznót, mert azt adna a gyerekeknek is, körülnek ők is.
Gáboréknak emellett másfél hektár földjük is van. Egy dombegyházi vállalkozóval kötöttek 5 éves haszonbérletet, mert már nem tudják megművelni a földet.
Mi nekünk nincs támaszunk, mert a család Aradról ide nem jön, hogy nekünk segítsön.
A család a bérlőtől hektáronként 8 mázsa gabonát kap osztalékul, és kifizetik helyettük a földterület utáni adót is. Van, aki ennél is többet ígér a földért.
Már másnap megjelent egy kiírás az egyik magángazda tollából, hogy ő 900 kg gabonát ajánl, az ellenkezőleg a magyar 800 kilós ajánlattal szembe, csak ne menjenek el tőle a földtulajdonosok.
Tartanak a konkurenciától a helyi gazdák.
Ők előnyben vannak, mivel a gépparkjuk az egy fejlettebb, és a mieink azok olyanok, amilyenek, mert régebbiek.
Arad megyében a becslések szerint már több mint 10 000 hektáron termelnek magyarországi gazdák. Románia Schengeni csatlakozásával pedig még vonzóbb lehet ez a lehetőség.
A térképben 4:06-kor Szeben István jelentkezik, most őt hallják a témákról.
Szervusz, köszöntöm a nézőket, természetesen nálunk is szó lesz Líbiáról, majd megnézzük, milyen változásokról döntött a Magyar Nyelvű Állami Egyetem ügyében a román törvényhozás. Aztán a szlovákiai szórvány települések iskoláiba látogatunk, aztán megtudhatják, miért hiúsult meg a zetelaki víztározó jegére tervezett rali, és az Oscar-díj átadás kulisszáiba is bepillantunk. 4:06-kor térkép áramlöket.
Köszönjük szépen, és hogy jön-e már a várva várt felmelegedés, az Klemens Zoltán mondja el.
Szervusz, köszöntöm a nézőket, az igazi tavaszra még várnunk kell. Jelenleg 1 és 4 fok között alakul a hőmérséklet, változóan felhős az ég, de csapadék egyelőre nem várható, legfeljebb majd az éjszakai órákban, de jelentéktelen mennyiségű havas eső fordulhat elő. Holnap délvidéken, Vajdaságban, Horvátországban 2 és 4 fok között alakul a hőmérséklet, változóan felhős lesz az ég, a napot is láthatjuk, akár csak felvidéken, ahol majd 2 és 6 fok közötti értékeket mérhetünk, helyenként még megerősödhet a légmozgás. Kárpátalján is 6 fok lesz, míg a Párcum déli tájén kevés fagypont felett alakul a hőmérséklet. Erdély szívében, Kolozsvárott a legmelegebb délutáni órákban 3 fok lesz, akár csak Székelyföld nagy részén. További kellemes napot kívánok!
Köszönöm szépen! 18 órakor az esti híradóban várom önöket. Viszontlátásra!
kulturális sokszínűség elképesztő. A körülbelül 150 ezer négyzetkilométernyi területen több mint 30 nemzetiség él egymás mellett, és mindnek megvan a maga nyelve és kultúrája.
Egzotikus kultúrák,
ezredéves civilizációk,
csodálatos tájak,
ősi vallások.
A keralaiak annyi évszázadon át mindig elfogadták a hozzájuk érkező rengeteg különböző vallást. Talán ezért is látják meg a csodát az élet legapróbb dolgaiban. Tartsanak velünk egy lenyűgöző utazásra Ázsia szívébe.
India és Nepál.
Spanyol ismeretterjesztő sorozat ma délután a Duna Televízióban.
A ma esti sportarénát elsősorban a labdarúgás és a vívás kedvelőinek ajánljuk. Beszámolunk az első ízben megrendezett Magyar Labdarúgás Fórumáról. Megmutatjuk a Moni Komplika tavaszi nyitányának összes gólját, valamint bő összefoglalót láthatnak a hétvégi Western Kupa női párbajtőr Grand Prix küzdelmeiről. Ne feledjék, ma este Sportaréna!
Holnap is aktuális és érdekes témákkal várjuk Önöket 6-tól 8-ig néhány cím a tartalomból. Építsünk környezettudatosan. A stúdióban Baka Éva, az Italos Karton Egyesülés vezetője, és Gyökeres Zoltán, a Jövő Otthona szakkiállítás főszervezője. Meddig nőhetnek az elszabadult olajárak? Aki válaszol, Hegedűs Miklós, a GKI Energiakutató Kft. Igazgatója. Hogyan változzon meg a köztisztviselők jogállása? A választ Rétvári Bencétől, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkárától várjuk. És miként változik a pálinka fogyasztás kultúrája? A Kultúrszom rovat vendége lesz Lovás Sándor, a Gyulai Nemzetközi Pálinka Fesztivál szervezője. Tartsanak velünk holnap reggel is 6-tól 8-ig.
Ha csak egy kicsi hiányzik, fix törlesztő részletű kölcsönért sürgősen hívja a Providentet. 0640 50 50 50.
Roxette! Az elmúlt évtizedek legsikeresebb európai bandája visszatér. Roxette koncert a Budapest Sportarénában 2011. június 1-én.
Szívünk fáradhatatlan energiaforrás éjjel-nappal működik. Rohanó életmódunk miatt energiája fogyatkozik. A Panangin tabletta hatóanyagai erősítik a szívizom működését, gondoskodnak a szív- és keringési rendszer egészségének fenntartásáról. Panangin. Éljen vele sokáig.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.